Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, második nap, 7. novella. Babilónia szultánya feleségül küldi egyik leányát Garbó királyához, a leány különb-különféle kalandokon keresztül 4 esztendő leforgása alatt különb-különféle helyeken 9 férfinak birtokába jut. Végezetül szűz leány gyanánt visszakerül atyához, ki is előbbi szándoka szerint feleségül küldi őt Garbó királyának, talán nem sokkal tovább kellett volna tartania Emilia novellájának, és bizonyára könnyekre fakasztotta volna az ifjú hölgyeket Madonna Beritola kalandjaival. Minek utána azonban bevégződött, parancsolta a királynő, hogy Pamfiló következzék, és mondja el novelláját. Mivel pedig ő fölöttében kedelmes volt, ekképpen kezdett szólani: bájos hölgyeim, bajos dolog felismernünk, mi válik hasznunkra, mivel hogy sokan, miként már többször bebizonyosodott, abban a hiszemben, hogy ha meggazdagodnak, gondtalanul és biztonságban élhetnek, nem csupán imáikban kérték Istentől a gazdagságot, hanem nem riadtak vissza semmi némű fáradtságtól és veszedelemtől, és nyakra főre iparkodtak megszerezni azt, és ha elérték, akadt valaki, aki megkívánta dús örökségüket, és megölte őket, holott pedig annak előtte, míg nem meggazdagodtak, igen szerették életöket. Mások alacsony sorból 1000 veszedelmes csatán keresztül, testvéreik és barátaik vére árán királyi rangra emelkedtek, abban a hiszemben, hogy ez a legnagyobb boldogság, és nem is szólván a ma véghetetlen aggodalmakról és félelmekről, melyek a magas rangban lépte nyomon zaklatták őket, haláluk árán megismerték, hogy a királyi asztaloknál aranyserlegekből bizony mérget ittak. Sokan voltak, kik a testi erőt és szépséget, mások, kik az ékességeket forró sóvárgással kívánták, és csak akkor vették észre, mely átkos dolgot kívántak, mikor látták, hogy a ma dolgok halált, vagy boldogtalan életet hoztak fejükre. Hogy pedig ne emlegessem fel sorra mind a többi emberi sóvárgásokat, csak annyit mondok, hogy nincs köztök egy is, melyet a halandók azzal a bizonyossággal választhatnának, hogy azt a sorsnak semmi némű csapása nem érheti. Miért is, ahogy helyesen akarunk cselekedni, fel kell tennünk magunkban, hogy csak némelyiket fogadjuk el és tartjuk meg. Mégpedig azt, mit attól nyerünk, ki egy maga tudja és adhatja meg, mi javunkra válik. Mivel hogy azonban, míg a férfiak abban vétkeznek, hogy különb-különféle dolgokat megkívánnak, ti, szépséges hölgyeim, különösképpen egy dologban vétkeztek, tudnillik abban, hogy kívánkoztok szépek lenni, mégpedig olyképpen, hogy nem elégedtek meg a ma szépségekkel, melyekkel a természet megáldott benneteket, hanem valami bámulatos mesterkedéssel megnövelni akarjátok azokat. Annak okáért el akarom mesélni nektek, mennyi szerencsétlenséget hozott az ő szépsége egy szaracén hölgyre, kivel megesett, hogy 4 esztendő leforgása alatt 9-szer kellett újra meg újra menyegzőt tartania, csupán szépsége miatt. Réges-rég ideje már, élt Babilóniában egy szultán, bizonyos Beminedab nevezetű, kinek élete során legtöbb dolga kedve szerint folyt. Ennek egyéb számos fiú és leány gyermekein kívül volt egy Galatiel nevezetű leánya, ki is, miként mindenki mondotta, aki látta, a legszebb nő volt, ki amaz időkben a föld hátán élt. Mivel pedig a szultánt az arabok ellen, kik nagy sereggel rája támadtak, bizonyos elkeseredett ütközetben hadhatósan megsegítette Garbó királya, az feleségül ígérte neki leányát, mivel hogy ezt kérte különösked gyanánt. És leányát férfiak és hölgyek tisztes kíséretével, rengeteg előkelő és dúsholmival jól felszerelt és jól megrakott hajóra ültette, és minek utána Istennek ajánlotta, útnak indította a királyhoz. A tengerészek, mikor látták, hogy az időkedvező, szélnek feszítették vitorláikat, kifutottak Alexandria kikötőjéből, és több napokon által szerencsésen hajóztak. Már elhaladtak Sardinia mellett, s már-már azt hitték, hogy közel vannak útjoknak végéhez, midőn egy napon hirtelen viharos szelek támadtak, melyek is, mivel fölöttébb dühöntek, oly igen hányták vetették a hajót, melyen a leány és a tengerészek voltak, hogy nem egyszer azt hitték, már végük van. Mivel azonban derék emberek voltak, minden ügyességüket és minden erejüket latba vetették, és bár 2 napon által ostromolta őket a tenger, bizony kitartottak. És mikor a vihar kitörésétől kezdve már a 3. éjszaka szállott le rájuk, és a vihar csak nem szűnt, hanem inkább egyre nagyobb erővel dühöngött, ők pedig nem tudták, hol vannak, és sem tengerész tudományukkal, sem szabad szemmel nem tudtak tájékozódni, mivel a menny volt korom fekete volt a fellegektől és az éjszaka sötétségétől, midőn éppen nem sokkal Majorka fölött jártak, észrevették, hogy a hajó léket kapott. Mivel pedig nem látták más módját a menekülésnek, s mivel kiki magával gondolt, nem pedig a többiekkel, leeresztettek a tengerre egy csónakot, amelybe beleugrottak a hajógazdái, mivel feltett szándékok volt, hogy inkább a csónakra bízzák életöket, mint a lyukas hajóra. Utánuk azonban sorjában mind leugrottak a férfiak, kik csak a hajón voltak, ám bár azok, akik előbb lejutottak a csónakba, tőrrel a kezükben iparkodtak őket visszariasztani. Kik is, holott azt hitték, hogy megmenekültek a haláltól, egyenesen beléje rohantak. Olyannyira, hogy mivel a csónak a dühöngő viharban ennyi embert nem bírt el, elsüllyedt, és valamennyien ott vesztek. A hajó pedig, melyet a tomboló vihar hajtott, ám bár léket kapott, és majdnem színig volt vízzel, és melyen nem maradt más, csupán a hölgy és cselédei, kiket a tenger tombolása és a rettegés olyigen megtört, hogy szinte élettelenül hevertek a fedélzeten, roppant iramban Majorka szigetének valamely partjára vetődött. A vihar pedig oly rettenetes erővel csapta oda, hogy mintegy kőhajításnyira felfutott a partra, és ott megfenek lett a homokban, ottan pedig egész éjszakán által verte a tenger, de a vihar többé meg sem tudta mozdítani. Mikor a nap felvirradott, és a vihar némiképpen elnyugodott, a hölgy, ki félig halott volt, felemelte fejét, s bármennyire kimerült volt is, cselédségéből majd az egyiket, majd a másikat kezdte szólongatni. De hiába való volt a kiabálás, mivel hogy messzi voltak azok, kiket szólított. Minek utána pedig nem kapott egyiktől is feleletet, és senkit nem látott, mód felett elcsodálkozott, és roppant félelem fogta el. Úgy ahogy feltápászkodott és látta, hogy a kíséretében levő hölgyek és mind a többi nők sorjában ott fekszenek. Minek utána hosszasan szólíthatta, és sorjában megvizsgálta őket, látta, hogy csak kevesen voltak köztük, kik életjelt adtak, mivel részben a borzalmas tengeri betegségben, részben rémületükben szörnyet haltak, mitől is rettegése még inkább megnövekedett. Mindazonáltal a szükség kényszerítette, hogy segítséget keressen, mivel hogy egy szál egyedül érezte magát, s nem ismerte fel és nem tudta, hol van. Tehát addig-addig serkentgette azokat, kik még éltek, míg nem annyira vitte, hogy felkeltek. De mikor meghallotta, hogy ők sem tudják, hová lettek a férfiak, s látta, hogy a hajó a partra vetődött, és megtelt vízzel, velük együtt keserves zokogásra fakadt. És elérkezett a délutáni 3 óra, s még mindig nem láttak egy lelket sem, akár a parton, akár másfelé, kinek irgalmasságától némi segítséget várhattak volna. 3 óra után birtokáról visszatérőben véletlenül arra ment bizonyos Pericone da Visalgo nevezetű nemes úr lóháton, több szolgájával, ki is a hajó láttán tüstént kitalálta, mi történt, és parancsot adott egyik szolgájának, hogy azonnyomban igyekezzék felmászni a hajóra, és jelentse meg neki, mit ottan látott. A szolga nagy ügyel bajjal fel is mászott, és ott találta a nemes leányzót megfogyatkozott kíséretével, amint remegve megbújt a hajó orrának hajlata alatt. Mikor a nők meglátták ezt az embert, újra meg újra sírva kérték, könyörüljön rajtuk. De mikor észrevették, hogy nem érti szavukat, sem ők nem értették annak beszédét, jelekkel igyekeztek értésére adni szerencsétlenségüket. A szolga tőle telhetőleg alaposan szemügyre vett mindent, s annak utána megjelentette Periconénak, mi van odafenn. Az pedig azonnyomban lehozatta a nőket és a legbecsesebb dolgokat, mik a hajón voltak, s mikhez hozzá lehetett férni, s velük együtt egyik kastélyába ment. Ott a ételekkel és pihenéssel felüdítette a hölgyeket, a drága holmikból pedig megértette, hogy a leány, kireiképpen bukkant, okvetlenül valamely előkelő nemes hölgy, és könnyűszerrel felismerte őt a ma nagy tiszteletadásból, melyet a többi nők irányában mutattak. És ám bátor a hölgy csápadt volt, és igen-igen megviselte a tengeren kiállott félelem, Pericone mégis észrevette gyönyörű szép arcvonásait. Miért is azonnyomban feltette magában, hogy ha még nincs férje, feleségül veszi. Ha pedig nem vehetné feleségül, mindenáron megszerzi kedves egyanánt. Pericone büszke tekintetű és fölöttébb bizmos férfiú volt, és minek utána néhány napon által a leányt gondosan ápoltatta, mitől az egészen összeszedte magát, látta, hogy sokkal taszebb, mint képzelte, és igen elbúslakodott azon, hogy sem ő nem értette a szavát, sem a leány az övét, sekképpen nem tudhatta meg, kicsoda. Mindazáltal szépsége fennen lobogó lángot gyújtott benne, s kedveskedő és hízelkedő jelekkel igyekezett rávenni, hogy tartózkodás nélkül adja magát neki. De bizony hiába. A leány kereken visszautasította bizalmaskodását, közben pedig Pericone szenvedélye annál magasabbra csapott. Midőn a leány ezt látta, mivel hogy már jó néhány napja ottan tartózkodott, s a szokásaikból észrevette, hogy keresztények között van és oly helyen, hol mit sem használt volna neki, ha megismerteti magát, még ha ez módjában lett volna is, észbevette, hogy előbb-utóbb, vagy erőszak, vagy szerelem miatt kénytelen lesz Pericone kedve szerint cselekedni. Feltette hát magában, hogy erős lélekkel szembeszáll keserves sorsával, és szolgálóinak, kikből mindössze 3 maradt, Parancsolta, hogy soha senkinek el ne árulják, kicsodák, csak akkor, ha olyas valakire akadnának, kiben nyilván megismernék, hogy szabaduláshoz segíti őket. Ezen felül pedig minden erejével lelkükre kötötte, hogy őrizzék meg szüzességüket, és értésükre adta, miképpen ő is feltette magában, hogy soha senkinek nem adja oda magát, ha nem hites urának. Szolgáló leányai fölöttébb magasztalták ezért, s megígérték, hogy tőlük telhetőleg megtartják eme parancsát. Pericone, ki napról napra tüzesebb lángra gyulladt, annál inkább, minél inkább vonakodott az, kire annyira vágyódott, mivel hogy szüntelenül maga mellett látta. Mikor pedig látta, hogy hízelkedései mit sem használnak, fortélyokra és salafintaságra gondolt, az erőszakot pedig utoljára tartogatta. Mivel pedig imittamott észrevette, hogy a leánynak ízlik a bor, hiszen nem szokta meg a borivást, mit törvénye tiltott, úgy gondolta, hogy a borral, Venus eme szolgálójával megejtheti őt. Úgy tett, mintha kisebb gondja is nagyobb volna annál, mitől a leánya igen vonakodott, s egy este valóságos ünnepségnek beillő nagy vacsorát csapott, melyen a leány is megjelent. A vacsorán, melyet sok mulatságos dolog vidámított, parancsolta annak, ki a leányt kiszolgálta, hogy töltsön neki keverten többféle bort. A szolga híven meg is cselekedte. A leány pedig, ki nem ügyelt erre, s kit a pompás ital megszédített, többet ivott belőle, mint sem tisztességével összefért. Ettől aztán megfeledkezett minden elmúlt szenvedéséről és felvidámodott, s mikor látta, hogy néhány leány majorkai szokás szerint táncol, maga is táncra kerekedett alexandriai szokás szerint. Pericone ennek láttára úgy érezte, hogy közel van ahhoz, amire sóvárgott, és továbbra még nagyobb bőségben hordatta fel az ételeket és italokat, úgyhogy a vacsora messzire benyúlt az éjszakába. Végezetül, hogy a vendégek távoztak, a leányjal együtt bement szobájába. A leányt inkább a bor hevítette, mint sem, hogy tisztességérzete fékezte volna, s a legcsekélyebb szégyenkezés nélkül levetkőzött Pericone jelenlétében, mintha csak valamelyik szolgáló leánya lett volna ott, és ágyba feküdt. Pericone nyomon követte, minek utána pedig minden gyertyát eloltott, a maga helyéről nyomban oda lopakodott melléje, karjaiba ölelte, miközben a leány semmit nem ellenkezett, és kezdett szerelmesen incselkedni vele. Mikor ezt megérezte a leány, ki annak előtte soha nem tudta, miféle szarval döfnek a férfiak, szinte megbánta, hogy nem engedett elő Pericone gerjedelmének. Annak utána pedig nem várta, hogy hívja őt efféle édes éjszakákra, hanem gyakorta maga hívta a férfit, nem ugyan szavakkal, mivel szóból nem értették egymást, hanem jelekkel. A sors azonban nem nyugodott bele abba, hogy egy király jövendőbeliéből egy várúr szeretője legyen, s a kettejük nagy gyönyörűsége helyébe sokkal kegyetlenebb szerelmet készített a leány számára. Volt Periconénak egy 25 esztendős öccse, szép és friss, mint a rózsa, bizonyos Marató nevezetű. Midőn ez meglátta a leányt, ki fölöttébb megtetszett neki, úgy vette észre, már amennyire mozdulataiból megérthette, hogy az jó szívvel van hozzá, és abban a hiszemben, hogy annak, mit tőle kívánt, semmi egyéb nem áll útjában, mint a maszorgos őrizet, melyben Pericone a leányt tartja, elvetemedett gondolat fogamzott meg benne, és a gondolatot nyomon követte annak gyalázatos megvalósítása. Éppen akkor a város kikötőjében vesztegelt egy gyárukkal megrakott hajó, hogy Hiarenzába menjen, déli Görögországba. A hajónak két genovai ifjú volt a gazdája, és már felvonták a vitorlákat, hogy mihelyt kedvező szél kerekedik, útnak indulhassanak. Ezekkel Marató összeszűrte a levet, és megegyezett abban, hogy a következő éjszakán őt és a leányt felveszik a hajóra. Minek utána ezt elintézte, az éjszaka beálltával tisztán és világosan tudván, mit akar cselekedni, nagy titokban odament Pericone házába, ki semmi rossztól nem tartott az ő részéről, s néhány hűséges cimborája kíséretében, kiket megnyert arra, mit cselekedni akart, megállapodásukhoz híven elrejtőzködött a házban. És midőn már az éjszaka jó része elmúlt, ajtót nyitott cimboráinak, és velük a ma szobába ment, melyben Pericone aludt a leányjal, s azt is kinyitván, Periconét álmában megölték, a felriadt és jajveszékelő leányt pedig halállal fenyegették, ahogy lármát ütne, és megfogták. És Pericone legdrágább kincseinek javarészével azon nyomban a tengerpartra siettek, miközben senki sem vette észre őket, s ottan Marató és a leány haladéktalanul felszálltak a hajóra, cimborái pedig visszatértek. A tengerészek, mivel kedvező és friss szél támadt, kifeszítették a vitorlákat és megindultak. A leány keservesen búslakodott mindelőbbi, mind mostani szerencsétlensége miatt. Azonban Marató, kezében a szent dagadóval, mellyel Isten ajándékozott meg bennünket, olygen megvigasztalta őt, hogy a leány összemelegedett vele, és egészen megfeledkezett Periconéról. és immár ismét jól ment dolga, midőn a sors új szomorúságot készített számára, mintha nem elégelte volna meg az előbbieket. Tudnillik, mint már ismételten mondottam, a leány oly szépséges volt, maga viselete pedig oly igen dicséretes, hogy a hajónak két ifjú gazdája forrón beleszeretett. Feledvén minden egyéb dolgukat, csak abban fáradoztak, hogy őt szolgálják és tetszését megnyerjék, és szüntelenül ügyeltek, hogy Marató ne vegye észre ennek okát. Mikor azonban kölcsönösen észrevették, hogy a másik is szerelmes a leányba, nagy titokban meghányták vetették egymás közt a dolgot, és megállapodtak abban, hogy közösen hódítják meg a leány szerelmét, mintha csak a szerelemben is épp úgy lehetne közösködni, mint az árucikkekben, avagy a nyerészkedésben. Hogy pedig látták, mely szöges gonddal őrzi Marató a leányt, ez pedig tervüknek útjában volt, egy napon, midőn a hajó dagadó vitorlákkal röpült, s Marató éppen a hajó farán állt, és kifelé nézett a tengerre, tőlük pedig semmiben nem tartott, mind a ketten oda mentek hozzá, hátulról hirtelen megragadták, és a tengerbe vetették. És már jó egy mérföldet haladtak, s még mindig nem vette észre senki, hogy Marató a tengerbe esett. Midőn a leány észbe kapott, és látta, hogy semmiképpen vissza nem nyerheti őt, megint keserves zokogásban tört ki a fedélzeten. A két szerelmes tüstént oda ment hozzá, hogy megvigasztalja, sédes szavakkal és dúsigéretekkel, melyekből ugyan keveset értett, igyekeztek megnyugtatni a leányt, ki nem is annyira elveszett urát síratta, mint inkább a maga szerencsétlenségét. S minek utána ismételten és hosszasan a lelkére beszéltek, abban a hiszemben, hogy most már némiképpen megvigasztalták, tárgyalni kezdték egymással, hogy melyiküké legyen először a leány. Mivel pedig mindegyik első akart lenni, és semmiképpen nem tudtak a dologban megegyezni, előbb csak kemény szavakon és durva veszekedésen kezdték, aztán oigen belelovalták magukat a dühöngésbe, hogy előkapták tőrüket, és eszeveszetten egymásra rontottak, és több szúrást is ejtettek egymáson, mivel azok, kik a fedélzeten voltak, sehogyan sem tudták őket céllyel választani, melyeknek következtében egyikük ott nyomban holtan összeesett, a másik pedig, bár ugyancsak több nehéz sebet kapott, életben maradt, ez pedig fölöttébb lehangolta a leányt, mivel hogy itt maradt egy szál egyedül, minden némű segítség és tanács nélkül, és igen rettegett, hogy fejére zúdul a két hajó tulajdonos szüleinek és barátainak haragja. De a sebesült könyörgései és az a körülmény, hogy hamarosan Chiarenzába érkeztek, megmentette őt a halálos veszedelemtől. Ott aztán a sebesülttel együtt partra szállott, és vele egy fogadóban vett szállást. És városszerte futó tűzgyanánt híre ment csodálatos szépségének, se hírrel jutott Morea fejedelmének füléhez is, ki akkoriban éppen Chiarenzában tartózkodott. Miért is látni kívánta, s minek utána meglátta és észrevette, hogy sokkal szebb, mint amilyennek híre mondotta, azonyomban belé szeretett, és semmi másra nem tudott gondolni. Mikor pedig meghallotta, mi módon került ide, úgy vélte, hogy bizonyal megkaparinthatja. És még a módozatokon törte fejét, midőn a sebesültnek szülei tudomást szereztek szándokáról, és semmit nem várakoztak, hanem azonyomban elküldötték hozzá a leányt. Ezen a fejedelem fölöttébb megörvendezett, de megörvendezett a leány is, mivel úgy érezte, hogy nagy veszedelemből szabadult. Mikor a fejedelem látta, hogy szépségén felül királyi maga viseletékesíti, mivel különben nem volt módjában megtudnia, kicsoda, úgy vélte, hogy bizonyára nemes hölgy, semmiatt iránta való szerelme megkettőződött. És igen nagy tisztességben tartotta, nem is szeretője, hanem hites felesége gyanánt. Mivel pedig a leány az elszenvedett sanyargattatásokhoz képest igen jól érezte magát, egészen megvigasztalódott, felvidámodott, és szépsége oly pompázatosan kivirult, hogy szinte mindegész Moreában egyébről sem beszéltek. Annak okáért a athén hercege, csinos és daliás ifjú, a fejedelem barátja és rokona, igen kívánkozott látni őt. Úgy tett, mintha rokon látogatóba jönne, mit néha napján szokása volt megtennie, s fényes és díszes kísérettel eljött Chiarenzába, hol is tisztességgel és nagy ünnepséggel fogadták. Annak utána, hogy néhány nap múltán szóba került köztük eme leánynak szépsége, kérdezte a herceg, ha vajon csak ugyanoly csodálatosan szépe, mint beszélik. Felelte neki a fejedelem, még annál is csodálatosabb, de ne adj hitelt pusztán szavaimnak, győződj meg róla tulajdon szemeddel. Erre a herceg szüntelenül nógatta a fejedelmet, miért is együtt elmentek a leány szobájába. Az pedig, mivel már előre tudta, hogy meglátogatják, igen illedelmesen és nyájas arccal fogadta őket. Ők pedig maguk közé ültették, de nem tudtak vele kellemes beszélgetést folytatni, mivel hogy semmit, vagy csak igen keveset értett nyelvükön. Azért hát mindegyikük úgy bámulta őt, mint valami csodát, különösképpen pedig a herceg, ki alig tudta elhinni, hogy halandó teremtés, és miközben bámulta és azt hitte, hogy ezzel kielégíti forró sóvárgását, nem vette észre, hogy a szerelemnek mérge, melyet szemeivel ivott, szerencsétlenségére oly igen átitatta, hogy halálosan beleszeretett a leányba. Minek utána pedig a fejedelemmel együtt távozott tőle, és alkalma nyílott meghányni vetni magában a dolgot, úgy vélte, hogy a fejedelem kimondhatatlanul boldog, mivel így gyönyörű teremtéssel elégítheti ki gerjedelmét. És minek utána sok mindenféle gondolat megfordult fejében, végezetül a mérleg nem tisztessége, hanem tüzes szerelme javára billent, és feltette magában, hogy akármi történjék is, megfosztja a fejedelmet eme boldogságtól, és megszerzi azt maga gyönyörűségére. És mivel türelmetlensége ösztökélte, sútba dobott minden józanészt és minden igazságosságot, és minden gondolatját alattomos cselfogások kieszelésére irányította, és egy napon, gyalázatos terve szerint a fejedelemnek valamelyik titkos kamarásával, kinek neve Ciuriaci volt, nagy titokban felnyergeltette lovait, és előkészítette podgyászát, hogy minden útra készen álljon, és a következő éjszakán egy cinkosával, mindkettőjöket fegyveresen, amafent mondott Ciuriaci halkan bebocsátotta a fejedelem szobájába. Akkor látta, hogy a nagy hőség miatt anya szűrt mesztelenül ottan áll a tengerre nyíló egyik ablaknál, hogy élvezze a szellőt, mely a tenger felől fújdogált. A leány pedig aludt. Annak okáért, miután kioktatta cimboráját, hogy mit kell tennie, halkan végigment a szobán egészen az ablakig, s ottan tőrét úgy beledöfte a fejedelem oldalába, hogy a mellén jött ki, aztán pedig nyomban megragadta, és kidobta az ablakon. A palota pedig a tengerparton állott, és igen magas volt. Amaz ablak alatt pedig, melynél akkor a fejedelem állt, bizonyos házikók voltak, melyeket a tenger hullámverése romba döntött, s melyekbe ember soha, vagy csak nagy ritkán tette be lábát. Ekképpen történt, mint a herceg előre látta, hogy a fejedelem testének zuhanását senki nem látta, de nem is láthatta. A herceg cimborája, mikor látta, hogy a dolog megtörtént, úgy tett, mintha kedveskedni akarna Ciuriacinak, és hirtelen hurkot vetett nyakába, melyet magával hozott eme célra, és oly erővel meghúzta, hogy Ciuriaci meg sem tudott mukkanni. Akkor a herceg oda sietett, s megfojtották őt, és ledobták oda, hová a fejedelmet ledobták. Ennek végeztével nyilván látták, hogy sem a leány, sem más valaki nem vette észre őket. A herceg tehát gyertyát fogott kezébe, oda ment vele az ágyhoz, és óvatosan kitakarta a leányt, ki mélyen aludt. És amint elnézte egész testét, mérhetetlenül megcsodálta, és ha már ruhában is tetszett neki, most mesztelenül kimondhatatlanul gyönyörűségesnek látta. El is öntötte erre a forró vágyakozás, s nem tartotta vissza sem a szörnyű bűn, melyet elkövetett, sem kezei, melyek még véresek voltak, hanem melléje feküdt, és szerelmeskedett vele, mivel a leány egészen bágyadt volt az álomtól, és a fejedelemnek gondolta őt. De minek utána bizonyos ideig kimondhatatlanul gyönyörűséggel időzött vele, felkelt és behívatta egy némely kísérőjét, megfogadta a leányt olyképpen, hogy ne tudjon lármát csapni, levitette egy titkos ajtónát, melyen maga is bejött, lóra tette, s amin esztelenül csak tudott, embereivel együtt útnak eredt, és visszatért a témbe. De, mivel feleséges ember volt, nem a témben helyezte el a leányt, aki kimondhatatlanul búslakodott, hanem egyik gyönyörű tengerparti nyaralójában, nem messzire a várostól, és ottan nagy titokban tartotta, s nagy tisztességgel mindent megadatott neki, mire csak szüksége volt. A következő napon a fejedelem emberei délutáni 3 óráig várakoztak, hogy a fejedelem felkeljen. De hogy mit sem hallottak, felnyitották szobájának ajtaját, mely nem volt kulccsal bezárva, és mivel senkit nem leltek benn, abban a hiszemben, hogy a fejedelem nagy titokban elment valahová, néhány napon állt alatt mulatni magát a nagy gyönyörűséges szép hölgyével, tovább mit sem aggódtak miatta. Miközben ők ebben voltak, történt, hogy másnap egy bolond bement a romok közé, hol a fejedelemnek és Ciuriacinak holt teste feküdt, s a kötélnél fogva kihúzta Ciuriacit, és maga után vonszolván, tovább ment. A holt testet mindenki nagy megdöbbenéssel ismerte fel, és addig-addig hízelkedtek a bolondnak, míg nem rávették, hogy elvezesse őket oda, ahonnan azt kihúzta. Ottan pedig az egész város kimondhatatlan gyászára meglelték a fejedelem holt testét, és nagy tisztességgel eltemették. És mikor a gyalázatos gyilkosság tetteseit nyomozták és látták, hogy a athén hercege nincs ott, hanem titokban eltávozott, olyképpen vélekedtek, amint úgy is volt, hogy bizonyára ő követte el a gyilkosságot, és ő vitte magával a leányt. Annak okáért azon nyomban megholt fejedelmök helyébe annak öccsét választották fejedelmökké, és minden erejükkel ösztönözték a bosszúállásra. Az pedig, minek utána sok más dologból is megbizonyosodott, hogy a dolog úgy van, amint gondolták, mindenfelől összehívatta barátait és rokonait és hűbéreseit, s nagyszámú és hatalmas sereget gyűjtött, és haddal indult a pén hercege ellen. A herceg, mikor mindezek hírét vette, hasonlatosképpen minden erejével felkészült a védekezésre, és nagy számban siettek a főurak az ő segítségére, és azok között elküldötte Konstantinápoly császárja az ő fiát, Szostantinót és unokáját, Manovellót, nagy erős hadinéppel. Ezeket pedig a herceg nagy tisztességgel fogadta, a hercegnő még nagyobb szívességgel, mivel hogy húguk volt. Miközben pedig a háború napról napra fenyegetőbbé vált, a hercegnő alkalmas pillanatban mind a kettőt magához hívatta szobájába, és ott sűrű könyhullajtás közben tövéről hegyére elmesélte nekik az egész históriát, elmondván, mi adott okot a háborúra, és értésökre adta, mely gyalázatot hozott fejére a herceg a maleánnyal, kit, mint ő hiszi, rejtekben magának tart. Keservesen panaszkodott ennek miatta, és kérte őket, hogy a herceg becsülete és maga megnyugvása érdekében segítsenek rajta, miképpen csak hatalmukban vagyon. Az ifjak most már nyilván megbizonyosodtak a dolog felől, s annak okáért nem sokat kérdezősködtek, hanem a hercegnőt tőlük telhetőleg megvigasztalták, és jó reménységet csepegtettek szívébe. S minek utána megtudakolták tőle, hol van a leány, távoztak. És mivel gyakorta hallották eme leánynak csodálatos szépségét magasztalni, fölöttébb kívánkoztak látni őt, és kérték a herceget, mutatná meg nekik. Az pedig megfeledkezvén arról, mi lett következménye annak, hogy a fejedelem megmutatta őt neki, megígérte, hogy teljesíti kérésüket. És egy gyönyörű szép kertben, a manyaraló mellett, melyben a hölgy lakott, pompás lakomát készítetett, s meghívta őket oda ebédre néhány más barátjával egyetemben. Szostantinó, mikor ott ült mellette, kezdte ámulva nézegetni, s magában azt mondta, hogy soha még ilyen szépséget nem látott, és minden bizonnyal meg lehet bocsátani a hercegnek és akárki másnak, amiért árulást, vagy más becstelenséget követett el, hogy hatalmába kerítse ezt a gyönyörűséget. És újra meg újra megbámulta őt, és egyre gyönyörűbbnek látta, s megesett vele ugyanaz, mi a herceggel megesett. Mikor onnan a hölgytől fülig szerelmesen távozott, elhessegette magától a háború gondolatát, s mindegyre azon jártatta elméjét, hogy miként vehetné el a leányt a hercegtől, de mindenki előtt gondosan titkolta szerelmét. De miközben őt ímez lángemésztette, elérkezett az ideje, hogy a fejedelem ellen vonuljanak, ki már közeledett a herceg országához. Miért is a herceg és Szostantinó és mind a többiek a parancs szerint kivonultak Athénből, s megszállták a határt bizonyos pontokon, nehogy a fejedelem tovább előre nyomulhasson. És miközben több napokon által ott maradtak, Szostantinónak szüntelenül a maleányon járt a lelke és a gondolatja, és azzal kecsegtette magát, hogy most könnyűszerrel kielégítheti gerjedelmét, mivel a herceg nincsen mellette. Ürügyül pedig, hogy visszatérhessen Athénbe, betegséget címlelt. Miért is a herceg engedelmével, minek utána vezéri hatalmát Manovellóra ruházta, visszatért Athénbe húgához, és ottan néhány nap múltán beszélgetés közben szóba hozta előtte a magyarázatot, melyet véleménye szerint a herceg ejtett rajta a maleány révén, kit magának tartott, s azt mondotta, hogy ha húga akarja, minden erejével segítségére lesz ebben, s elviszi a leánytonnét, hol most van, és máshová szállítja. A hercegnő abban a hiszemben, hogy Szostantinó ezt iránta való szeretetből, nem pedig a leány iránt való szerelemből cselekszi, fölöttébb javallotta szándokát, de természetesen csak akkor, ha olyan módon hajtja végre, hogy a herceg soha meg nem tudja, miképpen mindez az ő beleegyezésével történt, ezt pedig Szostantinó szentül megígérte neki. Miért is a hercegnő beleegyezett, hogy cselekedjék úgy, miként legjobbnak gondolja? Szostantinó nagy titokban felszereltetett egy könnyű bárkát, s azt egy este elküldötte a makerthez, hol a leány lakott, s minek utána kioktatta embereit, kik a hajón voltak, hogy mit kell cselekedniük, a többiekkel a palotához ment, hol a leány tartózkodott. Ottan pedig azok, kik annak szolgálatában voltak, szívesen fogadták, és szívesen fogadta maga a hölgy is, kihajlott kérésére, s vele és maga szolgáinak és Szostantinó embereinek kíséretében kiment a kertbe. És azzal az ürüggyel, hogy a herceg nevében akar a leánnyal beszélni, vele együtt, lépteit a kertnek tengerre nyíló ajtaja felé irányította, melyet egyik embere már kinyitott, és ottan jelt adott s szólította a bárkát, a leányt pedig rögtön megfogadta, a bárkára vitette és cselédségéhez fordulván ekképpen szólott. Senki sem moccanjon és meg nem ukkanjon, ha kedves az élete, mivel hogy én nem akarom elrabolni a hercegtől kedvesét, hanem csak a gyalázatot akarom eltörölni, melyet húgomon ejtett. Erre senki sem, mert felelni. miért is Szostantinó embereivel együtt felszállott a bárkára, leült az okogó leány mellé, és parancsolta, hogy merítsék vízbe az evezőket és induljanak. Azok pedig nem is evezve, hanem röpülve, úgyszólván a következő nap hajnalán Eginába érkeztek. Ottan partra szálltak és megpihentek, Szostantinó pedig a leányjal, ki még mindig átkozott szépségét síratta, mulatta magát. Annak utána újból felszállottak a bárkára, s néhány nap alatt Hios szigetére érkeztek, s ottan Szostantinó, mivel félt atyának szemrehányásaitól, s attól, hogy az elrablott leányt elveszik tőle, úgy határozott, hogy ott marad, mivel biztos hely volt. Ottan pedig a szép leány hosszú napokon által siránkozott bal sorsán. De minek utána Szostantinó megvigasztalta, kezdte örömét lelni, mint már máskor is annyiszor, abban, amivel a szerencse megajándékozta. Miközben pedig eme dolgok ekképpen folytak, Osbe, akkoriban a törökök királya, aki szüntelenül harcban állott a császárral, abban az időben véletlenül Szmirnába érkezett, s mikor ottan meghallotta, hogy Szostantinó semmivel sem törődvén, parázna életet folytat bizonyos leányzóval, kitrabolt, és Hiosban tölti napjait, néhány hadigájával egy éjszaka odavitorlázott, és hadinépével nesztelenül partra szállt, és annak emberei közül sokat ágyában elfogatott, minek előtte még észrevették volna, hogy az ellenség rajtuk ütött. Végezetül pedig néhányat, kik felriadtak és fegyvert ragadtak, levágatott. Annak utána felperzselte az egész várost, hajóra rakatta a zsákmányt és a foglyokat, és visszatért Szmirnába. Mikor oda megérkeztek, Osbe, ki még ifjú ember volt, a zsákmányt jobban szemügyre vette, s abban megtalálta a szépséges leányzót és megismervén, hogy ez az, kit Szostantinó ágyában álmában elfogott, mód fel egy gyönyörűségére volt látnia. És semmit nem várakozott, hanem feleségül vette, és megtartotta a menyegzőt, és hosszú hónapokon által boldog szerelemben élt vele. Minek előtte pedig mindeme dolgok megestek, a császárral kudozásba kezdett Basanóval, Cappadocia királyával, hogy az egyik oldalról a maga hadinépével vonuljon Osbe ellen, maga pedig hadseregével majd a más oldalról támad rá. De még nem ütötték nyélbe a megegyezést, mivel hogy bizonyos dolgok, melyeket Basanó követelt, sehogy sem volt a kínjére, ső nem akarta azokat teljesíteni. De mikor meghallotta, mi történt fiával, igen neki búsult, s haladéktalanul megadott mindent, mit Cappadocia királya követelt, és minden erejével sarkalta őt, hogy szálljon hadba Osbe ellen, maga pedig arra készülődött, hogy a másik oldalról megrohanja. Mikor Osbe ennek hírét vette, egybegyűjtötte seregét, s minek előtte a két nagy hatalmas uralkodó két tűz közé szorította volna, megindult Cappadocia királya ellen, Szmirnában pedig szépséges feleségét egyik hűséges hívének és barátjának őrizetére hagyta. És nem sok idő múltán találkozván Cappadocia királyával, megütközött vele, és a csatában elesett, hadserege pedig döntő vereséget szenvedett és szétszóratott. Miért is a győzelmes Basanó akadálytalanul Szmirna ellen vonult, és útjában minden nép meghódolt a diadalmas vezérnek. Osbe híve, kinek Antiocho volt a neve, s kinek őrizetére maradt a szép asszony, ám bátor már koros ember volt, a leány szépségének láttára nem tartotta meg urának és barátjának tett hitét, és beleszeretett az asszonyba. Mivel pedig értett a nyelvén, minek is az fölöttébb megörült, hiszen jó néhány esztendeje már süketném a módjára kellett élnie, mert hogy nem értett senkit, és őt sem értette senki, tüzes szerelmével kevés napok alatt igen megnyerte magának, hogy nem sokkal tóbb, mit sem törődvén urukkal, kifegyverben és háborúban volt, nem csupán baráti, hanem szerelmi viszonyba kerültek egymással, és a takaró alatt csodálatos élvezetekben kijelektek. De mikor hírét vették, hogy Osbe vereséget szenvedett és elesett, és Basanó dúlva rabolva közeledik, egy értelemmel elhatározták, hogy nem várják meg ottan. Magukhoz vették tehát Osbe legdrágább kincseit, mik kezük ügyébe estek, s nagy titokban együtt Rhodos szigetére menekültek. Nemrég ideje voltak még ottan, midőn Antiocho halálos betegségbe esett. Mivel pedig véletlenül éppen nála időzött egy ciprusi kereskedő, kit ő fölött épp szeretett, hiszen Kebel barátja volt, mikor végét közeledni érezte, feltette magában, hogy vagyonát és drága kedvesét reáhagyja. S mikor már haldoklott, magához szólította mindkettőt, sakképpen szólott hozzájuk, nincs számomra mentség, én meghalok. Igen búslakodom ezen, mivel hogy az élet soha még oly élvezetet nem szerzett nekem, mint épp mostanában. Igaz, hogy boldogan halok meg, mivel hogyha már meg kell halnom, annak a két embernek karjaiban halok meg, kiket a világon mindennél jobban szeretek, vagyis a te karjaidban, drága barátom és ímesz hölgy karjaiban, kit mióta csak megismertem, a szemem világánál is jobban szeretek. Igaz, nehezemre esik őt idegen létére segítség nélkül és tanástalanul itt hagynom, ha meghalok, de még nagyobb fájdalmamra volna, ha nem tudnám, hogy itt, vagy te, kiről szemtül hiszem, hogy rántam való szeretetből éppen oly jó szívvel leszel hozzá, mint hozzám voltál. Annak okáért esdekelve kérlek, ha hogy halálom bekövetkezik. Vagyonomat és őt magát vedd oltalmadba, és bánj egyikkel is, másikkal is olyképpen, miként hitet szerint lelkemnek megnyugvására leszen. Téged pedig, drága asszonyom, kérlek, hogy halálom után se feledj el engemet, hogy a más világon elvicsekedhessem vele. Engem a leggyönyörűségesebb teremtés szeretett, kit a természet valaha is alkotott. Hahogy pedig eme két dologban biztos reménységet adtok nekem, nyugodtan távozom ez árnyék világból. Barátja, a kereskedős hasonlatos képpen az asszony is eme szavak hallatára sírva fakadt. S minek utána a haldokló elhallgatott, vigasztalták őt, és hitökre megígérték, hogy teljesítik kérését, ha ne talán meghalna. Annak utána nem is sok időbe telt, hogy valóban meghalálozott, azok pedig nagy tisztességgel eltemették. Néhány nappal utóbb, minek utána a ciprusi kereskedő minden dolgát elvégezte Rhodosban, és vissza akart térni Ciprusba valamely kis katalán hajón, mely épp ottan horgonyzott, megkérdezte a szép asszonyt, mi a szándoka, mivel hogy neki magának vissza kell térnie Ciprusba. Az asszony azt felelte, hogy ha nincs ellenére, szívesen vele menne, abban a reményben, hogy Antiocho iránt való szeretetből majd hugagyanán tartja és megbecsüli. A kereskedő azt felelte, hogy ő mindenben kedve szerint cselekszik, és amazokból, hogy minden méltatlanságtól megóvja, mi Ciprusba érkezése előtt érhette volna, feleségének mondotta őt. Mikor hajóra szálltak, kis fülkét kaptak a hajó hátsó részében és hogy cselekedeteikkel meg ne hazudtolják szavaikat, együtt feküdt le az asszonnyal egy szűk kis ágyban. Ekképpen megesett aztán az, mi Rhodosból távozván sem egyiknek, sem másiknak nem volt szándokában. Vagyis felizgatta őket a sötétség és az alkalom és a meleg ágy, miknek nem csekély erejük vagyon, s megfeledkezvén a holt Antiocho iránt való barátságról és szeretetről, mivel mindkettőben egyaránt feltámadt a gerjedelem, kezdtek incselkedni egymással, s minek előtte még Baffába érkeztek volna, mely a ciprusinak hazája volt, megtartották nász éjszakájukat. És Baffába érkezvén, hosszú időn által együtt élt a leánya a kereskedővel. Történt pedig véletlenül, hogy valamely ügyes bajos dolgában Baffába jött egy nemes ember, bizonyos Antigonó nevezetű, kinek nagy volt ugyankora, de lelki nemessége még nagyobb, vagyona azonban csekély, mivel hogy külön-különféle dolgaiban, miket Ciprus királyának szolgálatában végzett, a szerencse sehogy sem kedvezett neki. Ez, mikor egy napon elhaladtam a ház előtt, melyben a szép örmény hölgy lakott, a ciprusi kereskedő pedig éppen Örményországba ment árukkal, véletlenül úgy esett, hogy a maháznak egyik ablakában megpillantotta a hölgyet, kit is, mivel hogy gyönyörűséges szép volt, tágra meresztett szemmel kezdett megbámulni, és valahogy úgy rémlett neki, hogy már látta valahol, de semmiképpen nem tudta emlékébe idézni, hol. A szép hölgy, ki hosszú esztendőkön által játékszere volt a sorsnak, mivel hogy már közeledett az az idő, melyben szenvedéseinek véget kellett érniük, amint Antigonót megpillantotta, azonnyomban visszaemlékezett rá, hogy látta őt Alexandriában, atyának szolgálatában, mégpedig magas rangban. Miért is hirtelen reménység ébredt benne, hogy annak tanácsa révén visszajuthat királyi állapotjába, s mivel a kereskedő éppen nem volt otthon, nagy sebbellobbal, rögtön felhívatta Antigonót. Mikor pedig az megjelent előtte, szemérmetesen megkérdezte, vajon nem a famagostából való Antigonó-e, mert ő annak véli. Antigonó igennel felelt, s annak utána még azt mondotta, Madonna, nekem úgy rémlik, hogy ismerlek, de semmiképpen nem tudok visszaemlékezni, honnan. Miért is kérlek, ha nem esik nehezedre, juttasd eszembe, ki vagy. A hölgy, mikor hallotta, hogy csak ugyan ő az, keserves zokogással nyakába borult, s kisvártatva, miközben amaz fölöttébb álmélkodott, megkérdezte, ha nem látta-e őt valamikor Alexandriában. Antigonó ennek a kérdésnek hallatára azonnyomban megismerte, hogy ez Alatiel, a szultánnak leánya, kiről azt hitték, hogy a tengerbe veszett, s tüstént meg akarta adni neki az illendő tiszteletet. De a hölgy nem engedte meg s kérte, hogy üljön mellé kicsinyég. Antigonó ekképpen cselekedett, sillő tisztelettel megkérdezte a leánytól, hogyan és mikor és honnét került ide, holott egész Egyiptom országa bizonyosra veszi, hogy már hosszú esztendőknek előtte a tengerbe fulladt. Felelte neki a hölgy, bárcsak inkább ekképpen történt volna, hogy ne lett volna részem mindabban, mit át kellett szenvednem s bizonyosra veszem, hogy atyám is inkább ezt kívánná, ha valaha mindent megtud. Sekképpen szólván, újból keserves zokogásra fakadt. Antigonó tehát mondá neki, Madonna, ne essél kétségbe, minek előtte nem szükséges. Ha nincs ellenedre, beszéld el nekem kalandjaidat, s hogy milyen volt életed folyása. Meg lehet, a dolog olyképpen fordul, hogy Isten segítségével kimódolhatjuk annak jóvátételét. Antigonó, mondta erre a szép hölgy. Mikor megláttalak, úgy éreztem, mintha atyámat látnám, sama szeretet és gyengétség, mely elő irányában mindig viseltettem, arra indított, hogy bár eltitkolhattam volna előtted, inkább felfedtem magamat, és bizony kevés ember kerülhetett volna szemem elébe, kinek oly igen megörültem volna, mint annak, hogy mindenki más helyett éppen téged láttalak és ismertelek fel. Ennél fogva felfedem előtted, mint atyám előtt mindazt, amit bal sorsomban mindig titokban tartottam. Ha pedig minek utána végig hallgattál, úgy látod, hogy valamiképpen visszajuttathatsz előbbi állapotomba, kérlek, tedd meg. Ha pedig úgy látod, hogy nem, kérlek, soha senkinek meg ne mondd, hogy láttál, vagy hogy bármit is hallottál felőlem. És ekképpen szólván, szüntelen könyhullajtás közben elmesélt nekik mindent a manaptól fogva, hogy Majorkában hajótörést szenvedett, mindegészen a mai napig. Ennek hallatára Antigonó megindultságában sírva fakadt. S minek utána kicsinyég elgondolkodott, ekképpen szólott. Madonna, mivel hányattatásait során titokban maradt, hogy ki vagy, én visszaadlak atyádnak, ki bizonyosan még jobban fog szeretni, mint bármikor annak előtte, azután pedig feleségül adlak Garbó királyához. Mikor pedig a hölgy azt kérdezte, hogy miképpen, rendre elmondotta neki, mi a teendő. Hogy pedig az esetleges halogatás miatt semmi baj se történhessen, Antigonó hamarosan visszatért Famagostába, és a király színe elé járulva, ekképpen szólott hozzá. Felséges uram, ha kedvedre vagyon, magadnak nagy tisztességet, egyúttal pedig nekem, ki miattad vagyok szegény, nagy hasznot szerezhetsz, holott neked ugyan kevésbe kerül. Mikor a király azt kérdezte, hogyan és miképpen, Antigonó így felelt. Baffába érkezett a szultány gyönyörűséges ifjú leánya, kiről hosszú időn által az a hír járta, hogy tengerbe veszett. Ki is, hogy tisztességét megőrizze, hosszú esztendőkön által szörnyű hányattatásokat szenvedett, mostan pedig nagy nyomorúságban vagyon, segyetlen vágya, hogy atyához visszatérhessen. Ha magad is javallanád, hogy őrizetem alatt elküldjed őt atyához, ez nagy tisztességedre volna, nekem pedig nagy hasznomra. És nem hiszem, hogy a szultán valaha is megfeledkezné ki nagy szolgálatról. A király királyi nemes lelke sugallatára nyomban azt felelte, hogy bizony javallja. És elküldött a leányért, s nagy tisztességgel Famagostába kísértette, hol is ő magas a királyné pompás ünnepséggel és fényes tiszteletadással fogadta. Mikor pedig a király és a királyné kalandjai felől megkérdezte, a leány Antigonó oktatása szerint válaszolt, és mindent elmondott. Kevés napok múltán a király, a leánynak kérésére férfiak és hölgyek fényes és tisztes kíséretével Antigonó vezetése alatt visszaküldötte őt a szultánnak. Ne kérdezze senki, mekkora hujjongással fogadta az őt s hasonlatos képpen Antigonót s mind az egész kíséretet. Minek utána pedig a leány néhány napon által nyugodott, a szultán tudni kívánta, hogyan esett, hogy még életben vagyon, és hol járt annyi ideig, hogy soha egyetlen szóval is hírt nem adott állapotjárót. A leány, ki gondosan elméjében tartotta Antigonó oktatásait, apjának ekképpen kezdett beszélni. Atyám, körülbelül 20 napra, hogy tőled eltávoztam, hajón tomboló viharban léket kapott, s egy éjszaka, valahol nyugaton valamely parthoz vágódott, mely szomszédos bizonyos Aguamorta nevezetű várossal. Hogy pedig a férfiakkal, kik hajónkon voltak, mi történt, soha nem tudtam meg. Csupán annyira emlékezem, hogy mikor a nappal felvirratt, és az odavalósiak meglátták a tönkrezúzott hajót, s az egész vidékről összesereglettek, hogy kirabolják, engem, ki szinte a halálból támadtam életre, két szolgáló leányommal előbb kitettek a partra, s azonyomban megragadott bennünket néhány ifjú, s egyik-egyikünket, másik-másikunkat elhurcolt. Hogy a leányokkal mi történt, én bizony soha nem tudtam meg. De engem, akárhogy kapálódtam is, két ifjú megragadott, hajfonatomnál fogva rám cigált, miközben keservesen zokogtam. S ekkor történt, hogy miközben ezek, kik engem vonszoltak, által mentek egy úton, hogy valami sűrű erdőbe jussanak, Amazórában 4 lovas férfi ment arra. Mikor ezeket meglátták azok, kik engemet vonszoltak, azonnyomban faképnél hagytak engem és kereket oldottak. A 4 férfi, kiket külsejük után magasrangú uraknak véltem, ennek láttára odarúgtatott hozzám, és sok mindenfélét kérdezett tőlem, s én is sok mindenfélét beszéltem, de sem ők nem értettek engem, sem én nem értettem őket. Azok pedig hosszas tanácskozás után feltettek az egyik lóra, s elvittek az ő vallásuk törvénye szerint való bizonyos apáca kolostorba, és ottan, mit mondtak, mit nem, az apácák mindnyájasan fogadtak, s mindig nagy tisztességben tartottak, s annak utána velük egyetemben nagy tisztességgel szolgáltam az öblös völgyben szent dagadónak, hitam a vidék asszonyai fölött épp szeretnek. De minek utána bizonyos ideig náluk tartózkodtam, és már nyelvöket is megtanultam, megkérdezték, ki vagyok és hová való. Én pedig, mivel tudtam, hol vagyok, és féltem, hogy ha megmondom az igazat, hitök ellensége gyanánt elkergetnek onnét, azt feleltem, hogy valamely ciprusi főnemes úrnak leánya vagyok, ki férjemhez küldött Kréta szigetére, miközben hajótörést szenvedtünk és idevetődtünk. És számos dologban, számos alkalommal megtartottam az ő szokásaikat, félelmemben, hogy sorsom rosszabbra fordul. Mikor pedig a ma hölgyek előjárója, kit ők fejedelem asszonynak neveznek, megkérdezett, ha vajon akarok-e visszatérni Ciprusba, azt feleltem, hogy semmit ennél jobban nem kívánok. Azonban ő féltette tisztességemet, és soha nem akart rábízni senkire, ki Ciprusba ment, míg nem végezetül. Talán 2 hónappal ezelőtt odaérkeztek bizonyos franciaországi nemes urak feleségeikkel, kiknek a fejedelem asszony szegről végről rokonuk volt. S mikor meghallotta tőlük, hogy Jeruzsálembe mennek a Szent Sír látogatására, melyben az vagyon eltemetve, kit ők istenök gyanánt tartanak, s kit a zsidók megöltek, rájuk bízott engemet, s megkérte, adjanak át Ciprusban atyámnak. Vége hossza nem volna elmesélnem, miképpen megtiszteltek engem, s mely szívesen fogadtak maguk közé a maznemes urak feleségeikkel egyetemben. Hajóra szálltunk tehát, és több napok múltán megérkeztünk Baffába. Ottan már-már azt hittem, hogy utazásom véget ér, de mivel senki sem ismert, s magam sem tudtam, mit mondjak a nemes uraknak, kik atyámnak által akartak adni a ma tiszteletre méltó fejedelem asszony meghagyása szerint, Isten, ki bizonyára megszánt engemet, éppen a mazórában, melyben Baffában partra szálltunk, a parton elém hozta Antigonót. Kit is tüstént magamhoz szólítottam, s hogy a nemes urak és asszonyaik meg ne értsék, a mi nyelvünkön azt mondottam neki, hogy üdvözöljön engemet leánya gyanánt. Ő pedig nyomban megértett, súlyongó örömmel köszöntött, a nemes urakat és feleségeiket, már amennyire szűkös szegénységétől tellett, megvendégelte, engem pedig elvitt Ciprus királyához, ki is oly nagy tisztességgel fogadott és küldött vissza ide hozzád, hogy szóval azt el sem tudnám mondani. Ha van még valami elmondani való, mesélje el Antigonó, ki ismételten hallotta már tőlem bal sorsomat. Akkor Antigonó a szultánhoz fordulván, ekképpen szólott, felséges uram, leányod mindent úgy mondott el, miként már nekem ismételten elmesélte, s miként a ma nemes urak és hölgyek elmondták nekem, kikkel ő érkezett. Csupán egyrészt mulasztott el elmondani, s én úgy vélem, ezt azért cselekedte, mivel nem illik hozzá, hogy elmondja. Ez pedig az, mit a ma nemes urak és hölgyek, kikkel érkezett, elmondottak az ő tisztes élete módjáról, melyet a ma bizonyos apácákkal folytatott, és az ő jelességéről és dicséretes erkölcseiről és arról, hogy a hölgyek és urak mely igen megsiratták, midőn átadták őt nekem s elváltak tőle. Ha emez dolgokban véges végig el akarnám mondani, mit tőlük hallottam, nemhogy a mai nap, de még a következő éjszaka sem volna rá elegendő. Legyen elég csupán annyit mondanom, hogy, miként szavaikból kivettem, s miként tulajdon szememmel is láttam, te bizony eldicsekedhetsz vele, hogy neked van a leggyönyörűbb, a legtisztességesebb és a legderekabb leányod mind a ma fejdelmek között, kik manapság koronát viselnek. A szultán kimondhatatlanul megörvendezett mindezeken, és ismételten kérte Istent, adja meg neki a ma kegyelmet, hogy méltóképpen megmutathassa háláját mindazok iránt, kik leányát megbecsülték, különösképpen pedig Ciprus királya iránt, ki nagy tisztességgel visszaküldte őt hozzá. És kevés napok múltán pompás ajándékokkal halmozta el Antigonót, s elbocsátotta, hogy visszatérjen Ciprusba, a királynak pedig levélben és külön követek útján forró hálát mondott mindazért, mit leányáért tett. Ezek után pedig úgy akarta, hogy bevégeztessék az, mit megkezdettek, vagyis, hogy leánya felesége legyen Garbó királyának. Annak okáért értésére adott mindent, s ezen felül megírta, hogy ha még mindig számot tart leányára, küldjön érette. Igen megörvendezett ezen Garbó királya, s nagy tisztességgel elküldött a leányért és nagy örömmel fogadta őt. Az pedig, ki már 8 férfival talán 10000-szer ölelkezett, szűz leány gyanánt feküdt melléje, s elhitette vele, hogy valóban az, s királynő gyanánt hosszú időn által boldogan élt együtt vele. Annak okáért mondották, elcsókolt csók nem vész kárba, megújul a hold módjára.